Folytatódik a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. A műsor második felében a Babaváró hitelhatásait elemzi a jegybank szakértője. Megjelent ugyanis a Magyar Nemzeti Bank stabilitási jelentése, és arról is beszámolunk, hogy milyen várakozásaik vannak az édességgyártóknak idén az ünnepek idejére. Tartsanak velünk továbbra is! A Babaváró hitelnek köszönhetően jelentősen bővült a háztartások hitelállománya az év harmadik negyedévében, derül ki a jegybank pénzügyi stabilitási jelentéséből. A Magyar Nemzeti Bank szerint a kölcsönt javarészt a nagyobb jövedelmű családok veszik fel. A jelentésből az is kiderül, hogy a hazai bankrendszer stabil, jövedelmezősége azonban a következő időszakban külön intézkedések nélkül nem lesz fenntartható. A részletekről Varga Mónika, Dancsik Bálintot, az MNB vezető közgazdasági elemzőjét kérdezte.
Úgy látjuk a jelentésben, hogy globális szinten a külkereskedelmi és geopolitikai feszültségek mélyültek, és a gazdasági kilátások romlottak. Ezzel párhuzamosan az előző jelentésünk, tehát május óta elmondható az is, hogy a fejlett jegybankok reagáltak erre a kilátásromlásra, és monetáris politikai fordulat, tehát újabb lazítások, alapkamatcsökkentések következtek be az elmúlt hónapokban.
A magyar gazdaság mindezt hogy viseli?
A magyar gazdaság összességében ellenállónak mondható ezekre a bizonytalanság növekedésekkel szemben. Azt láthatjuk, hogy az utóbbi években a különböző sérülékenységei mutató, mint a külső adósság, az államadósság mérték, illetve az államadóságnak a devizaarány, azok folyamatos csökkenést mutattak. A magyar gazdaság összességében ellenálló a változásokkal szemben.
Külön foglalkoztak a lakáspiaccal ebben a jelentésben is. Mit tudnak elmondani?
Azt látjuk, hogy a budapesti lakáspiacon fennáll a túlértékeltségnek egyfajta kockázata, de úgy látjuk az elmúlt hónapok adatai alapján, hogy a magyar állampapír plusznak a bevezetése az valamelyest csökkentette a budapesti lakáspiacon a befektetési célú lakáskeresletet, ami az áremelkedés ütemére is csillapítóan hathat a következő hónapokban.
Magyarán már nem lakást vesznek az emberek befektetési céllal, hanem inkább értékpapírt.
Egyre többen igen. Igen.
Mit tud elmondani a hitelezésről?
A hitelezésben, mind a vállalati, mind a háztartási hitelezésben egy dinamikus bővülés volt megfigyelhető, ami azonban úgy gondoljuk, hogy jelenleg a reálgazdaság erősödése mentén megfelelő mértékben következett be. A háztartási hitelezésben a babaváró hiteleknek a jelentős volumene volt az, ami az utóbbi néhány hónapban mozgatta a piacot. Az ő esetükben elsősorban a lakás célú hitelfelvétel volt a jellemző, és úgy látjuk, hogy egyelőre magas jövedelmű emberek veszik fel ezt a hitelkonstrukciót, és olyan emberek, akiknek maximum egy lakáshitele van még a babaváró hitel mellett, de nagy többségük olyan adós, akinek egyáltalán nincsen egyéb hiteltartozása.
Ez más hiteleket visszaszorította?
Úgy láttuk, hogy egyelőre nem, tehát az első hónapokban a babaváró hitelezés jelentős mértékben addicionális volt, tehát nem történt az egyéb hiteltermékek kárára.
A bankrendszer mennyire stabil, mennyire jövedelmező?
A bankrendszer rendkívül stabil, jelenleg ezt a stressztesztjeink is megerősítik. A jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban is magas, azonban úgy gondoljuk, hogy az jövedelmezőség nem lesz fenntartható a következő időszakban, így a bankjainknak további változásokat kell eszközölnie, elsősorban a hatékonyság növelése érdekében.
Dancsik Bálintot, a Magyar Nemzeti Bank vezető közgazdasági elemzőjét hallották. A kézműves édességek és a sütőipari termékek minőségi előírásaiban már történtek szigorítások, de az édességiparban újabb a fogyasztók érdekeit szolgáló változtatások lesznek a jövőben, mondta az Inforádiónak az Agrárminisztérium élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkára. Zsigó Róbertet kérdeztem.
Az élelmiszeripart érintő változások közül a legfontosabb talán az, hogy még 2010 előtt nem volt dedikált külön forrás az élelmiszeripari fejlesztésekre, addig 2014-től nagyjából 300 milliárd forintnyi fejlesztési forrás állt, illetve áll rendelkezésre. Ez részben EU-s forrás, részben hazai forrás. Ennek hatására az elmúlt esztendőkben nagyon sokat fejlődött, erősödött a hazai élelmiszeripar. Ugye ez leginkább azért fontos, mert a Magyarországon az Agrárium által előállított alapanyagokat a legfontosabb célunk, hogy minél nagyobb mértékben itthon dolgozza fel az élelmiszeripar, és jó minőségű termékek keletkezenek belőle. Ebben is léptünk előre, illetve azt gondoljuk, hogy fejlesztési források nélkül nem lehet versenyképes a hazai élelmiszeripar, akár az európai versenyben sem. Ami a magyar élelmiszerkönyvet illeti, ugye az elmúlt években a kormányzati, illetve az Agrárminisztérium szándék ezen a területen az volt, hogy mindent megtegyünk azért, és minden rendelkezésünkre álló eszközzel próbáljuk segíteni azt, hogy a Magyarországon eléállított, vagy Magyarországon kapható élelmiszerek minősége növekedjen. Ennek egy eszköze, egy része az élelmiszerkönyvi előírásoknak a változtatása, és valóban a hús készítmények tekintetében, a sütőipari termékek tekintetében olyan előírásokat határoztunk meg az elmúlt években az élelmiszerkönyvben, amelyek növelik a magyar élelmiszerek minőségét. Elértük azt, hogy a magyar vásárlók tudatosabbak, nagyon sokan közülük keresik a jó minőségű magyar élelmiszereket, és mindent el kellett követnünk a saját eszközeinkkel, hogy ezt a választást ezt megkönnyítsük, illetve hogy a boltok polcain egyre több ilyen élelmiszer legyen.
Az édességgyártásban ugyanúgy vannak előírások, mint ahogy említette korábban ugye a húsipart vagy a sütőipart?
Folyamatosan ellenőrizzük azt, hogy megfelelő minőségű édességek kerüljenek a piacra, és az élelmiszerkönyvben is az elkövetkező időszakban lesznek olyan változások, amelyek szintén azt próbálják elérni, hogy az édességek területén is, az gyártott édességek területén is jobb minőségűek legyenek a termékek. Változnak a fogyasztói szokások is, ha egy ismert mesefigurára, Gombóc Arthurra gondolunk, akkor azt gondolom, hogy ma már nem vennék föl táplálkozási tanácsadónak, mert a bármelyik csokoládé nagy mennyiségű fogyasztását azért felváltotta a kisebb mennyiségű, de magasabb minőségű termékek vásárlása is. Mivel az édességgyártás is az élelmiszeripar része, ezért azok a fejlesztési források, amelyek az élelmiszeriparba áramlottak az elmúlt esztendőkben, ez az a 300 milliárd forint, ennek egy része az édesiparba vándorolt, és itt valóban szükség volt olyan innovatív megoldásokra, a termékkínálat bővítésére, a minőség emelésére, amely a mai kor követelményeinek megfelelő termékek előállítását segíti. Nemrégiben azokat a termékeket, amelyek kézműves termékek, azokat szabályoztuk és ott szigorítottunk, és az elkövetkező időszakban egy átfogó munkát kezdünk, amelyben megpróbálunk szigorítani.
Az élelmiszerkönyvben egyébként milyen irányúak lesznek azok a változások, amelyek kifejezetten az édességipart fogják majd érinteni?
Ugyanaz, mint a más területen. Egyrészt az elmúlt esztendőkben megváltozott alapanyagok tekintetében, a mai kor követelményeinek megfelelő technológiák tekintetében kell változtatnunk, és amit az előbb mondtam, hogy folyamatosan változik a vásárlói igény is.
Zsigó Róbert élelmiszerlánc felügyeletért felelős államtitkárt hallották. Rekordot várnak idén a téli szezonban az édességgyártók. A tavalyi 250 milliárd forintos csúcs után idén a forgalom megközelítheti a 260 milliárdot, mondta a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke. Sántor Sándor azt is közölte, hogy a szezonális édességek mennyisége stagnál, az árbevétel növekedése annak eredménye, hogy a minőség irányában mozdul el a piac. A legnépszerűbb szezonális édesség a csoki mikulás és a szaloncukor. Becslései szerint előbbiből közel 700 tonnás mennyiség mellett 4 milliárd forint feletti árbevétel várható, utóbbiből 3500 tonna mellett az árbevétel 6,5 milliárd forint lehet. A figurális édességek árusításában folyamatos a forgalom növekedése. Tavaly itthon leginkább a tejcsokoládéból készült mikulás fogyott, derül ki a Nielsen kiskereskedelmi indexéből. Hajnal Dórát, a Nielsen vezető tanácsadóját kérdeztem.
A magyar fogyasztók 8,5 millió darab csoki mikulást vettek a 2018-as ünnepi időszakban. Ez egyébként több mint 2 milliárd forintot tesz ki, és hogyha a mennyiségi növekedést nézzük, akkor 5%-kal több fogyott, mint a 17-es időszakban, ez egyébként értékben egy 2%-os csökkenés jelent.
Jellemzően milyen csokoládéból fogy a legtöbb ilyenkor, és milyen méretű télnapon figurákat vásárolnak?
Hogyha a csokoládé fajtájáról beszélünk, akkor abszolút a tejcsokoládé áll az első helyen, és teljes dominanciával bír. A teljes értékbeli forgalomnak 90%-át teszi ki ez a szegmens. Az étcsoki mikulások kisebb részt tesznek ki, ugye súlykod 5% értékben, és egyébként a 17-es időszakhoz képest csökkennek is. Hogyha pedig a kiszerelést vizsgáljuk, akkor leginkább az 56 és 110 grammos csokoládé mikulások azok, amiket preferálunk és vásárolunk. Az értékbeli eladásoknak 2/5-ét teszi ki ez a kiszerelés, és egyébként ezt követi a kicsit kisebb 21-55 grammos kiszerelésű figurák, ezek egyébként 38%-át teszik ki a piacnak.
Jellemzően hol vásárolják a legtöbb csoki mikulást?
Hogyha csokoládé Mikulásról beszélünk, akkor az elsődleges volt típus, ahol ezt beszerzik a magyar fogyasztók, az mindenképpen a nagyobb üzletek, a 2500 négyzetméterre nagyobb üzletek, ezek jellemzően a hipermarketek, ezek a teljes értékbeli forgalomnak a 40%-át teszik ki, viszont 5%-os értékbeli csökkenés történt ezekben a boltokban az előző szezonhoz képest, és hogyha viszont a diszkontokról beszélünk, akkor ott azt látjuk, hogy két szemjegyű növekedés történt a 18-as szezonban a 17-eshez képest.
Tehát a diszkontok felé torlódik el a kereslet?
Hogyha a csoki Mikulásokat vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a diszkontoknak a súlya az növekedett a 18-as szezonban.
Hajnal Dórát, a Nézzen vezető tanácsadóját hallották. Ezzel a vállalatok és piacok véget ért, a műsort meghallgathatják, vagy letölthetik a www.infostart.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Sipos Ildikó.